B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Elmaradnak az Egyesült Államok és az Irán között péntekre, azaz mára tervezett tárgyalások, a svájci Bürgenstockban közölte a svájci külügyminisztérium. A hírt azután tették közzé, hogy a Fehérház szóvivője az éjszaka folyamán megerősített, a G.D. Vance amerikai alelnök lemondta tervezett svájci útját. Az alelnök a vizit keretében pénteken, azaz ma találkozott volna az iráni tárgyaló delegációval, hogy megbeszéljék a Teherán és Washington közötti háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását. A tárgyalások elmaradásának okairól egyelőre sem az amerikai, sem az iráni fél nem közölt részleteket. Közben Izrael, amelyet kihagytak a béketárgyalásokból, elhatárolódott az amerikai-iráni megállapodástól, és továbbra is harcol az iránnal szövetséges Hezbollah militáns csoport ellen Libanonban, ami kérdéseket vet fel a megállapodás érvényességével kapcsolatban is, ezt írta a Reuters. És ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakugel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Horváth József biztonságpolitikai szakértőt, vezérőrnagyot, a polgári elhárítás, majd a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok műveletekért felelős volt főigazgató helyettesét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztőm!
No hát, mi történhetett itt a háttérben? Aztnak tanúi voltunk, már a nyilvánosság, hogy tanúi voltunk együtt mindnyájan, hogy összeszólalkozott Izrael és az Amerikai Egyesült Államok. Nagyon határozott üzenetváltás volt. Ugye kihagyták Izraelt ebből a tárgyalásból. Aztán személyesen maga az amerikai elnök, hát mégiscsak rendre utasította Netanyahut, Izrael első számú emberét, hogy legalább ne támadja az egyetlen szövetségesét ezekben az ügyben. Ez lehet a háttérben?
Igen. Valószínű, hogy ennél bonyolultabb a képlet. Tehát egyrésztről kétségkívül igaz az, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael viszonya talán Izrael állam létrejötte óta most egy olyan kritikus ponthoz érkezett, aminek a kezelése úgy tűnik, hogy mind az Egyesült Államok részéről, mint Izrael részéről komoly problémákat okoz. Mert amíg a demokraták voltak hatalmon Joe Bidenék, addig látványosan megindult egyfajta Izraeltől való távolodás. Ez a folyamat fordult meg Donald Trump hatalomra kerülésével. Most viszont úgy tűnik, hogy a Trump elnök úgy értékeli az izraeli politikát, akár a Hamasszal, akár a Hezbollahal szemben alkalmazott erőt illetően, mint az orosz-ukrán háborúnál a hajlandóak koalícióját, mint ami akadályozza a békekötést és az ő politikai sikerét. És az is egy példanélküli dolog ebben a történetben, hogy a kettőjüknek az igencsak indulatos beszélgetése az napvilágot is lát. Tehát valaki kiszivárogtatták ezt a beszélgetést, ez is egy üzenet volt.
Ez de belső probléma lehet? Izrael, ugye ott is van. Több ellenlábasa van.
Pontosan így
van. Visszatérünk ahhoz a merénylethez, ami ugye az a tragikus merénylet, ott is igen, fejtegetett olyat, hogy valószínűleg a szolgálatoknál volt egy
erős. És most is, tehát a szolgálatokon belüli megosztottság nyilvánvaló, hogy itt is jelentkezik. De hát ez nem a véletlen műve, meg nem egy magányos hekkeré, mint a filmekben, hanem itt profik és szándékosan akarják a zavar tovább kelteni, vagy az ellentétet mélyíteni a két vezető között. És ez egy szomorú dolog. Mert azért mind Izraelnek, mind az Egyesült Államoknak stratégiai érdekei fűződnek a térséghez. Izrael államnak meg a léte függ attól, azt gondolom, hogy milyen kapcsolatokat tud a jövőben ápolni, vagy fenntartani az Egyesült Államokkal. De hogy visszatérjünk még erre a előzetes megállapodás, mert maga is egy ilyen furcsa ez a történet, ugye, hogy először arról volt szó, hogy itt aláírnak már egy megállapodást, majd aztán kiderült, hogy ez csak egy szándéknyilatkozat, majd 60 napon belül lesz egy kidolgozott megállapodás, de ha nem 60 napon belül, akkor még később, majd valamikor biztos lesz. Tehát úgy tűnik, hogy az amerikaiaknak és talán az irániaknak is fontos volt, hogy valamit föl tudjanak mutatni mind a két fél alapvetően a belpolitikai szintén szerette volna ezt a sikert felmutatni, hiszen azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban félidős választások közelegnek, Iránban pedig a lakosság azért fárad, és ezek a támadások, amelyek az amerikaiak részéről érték őket, a mindennapi életükben is jelentős hatással vannak az iráni polgárok számára.
Hogyha a megállapodásról beszélünk, és akkor egy kicsit tereljük erre a gondolatainkat, ez nem egy egyszerű fegyverszüneti megállapodás, vagy béke megállapodás, hanem egy hatalmas gazdasági terv, amiben bevonják az öbölmenti arab államokat, a globális nagy tőkét. Itt újjáépítési tervekről van szó, 300 milliárdról, ugye dollárban.
Pontosan.
Szóval ez hogy jön össze ez az egész? Mert ugye nem ez volt a cél? Vagy valakinek éppen ez volt az érdeke a háttérben?
Való igaz, hogy ez a háború úgy indult meg az Egyesült Államok részéről, hogy nem voltak tisztázottak a célok. Nyilvánvaló, hogy volt egy kecsegtető hírszerzési információ, mert arról szólt, hogy adott időszakban egymáshoz közeli két helyszínen az iráni vallási, katonai és állami vezetők együtt tartózkodnak. Ezek a támadások sikeresek voltak. Gyakorlatilag két légitámadással sikerült megsemmisíteni az iráni vezetés legfelső szintjét. Majd utána a következő támadásokban még a második sort is. De ezek után nem történt meg az, amiben az amerikaiak látható módon bíztak, hogy mondjuk elkezdték a Shah fiát újra felépíteni, hogy esetleg hazatér, és majd egy Amerika barát új Shah kerül hatalomra. Ez látható módon nem talált pozitív fogadtatásra Iránban. A következő lépésnél én azt látom, hogy az amerikaiak most elkezdték újra gombolni ezt a kabátot, és azt mondják, hogyha nem sikerült katonai győzelmet aratnunk, akkor próbáljuk meg ezt gazdaságilag egyrészt apró pénzre váltani, másrészt pedig próbáljuk meg a világpolitikai szintéren az irániakkal kapcsolatos üzleti lehetőségeket a kínaiakkal szembefordítani. Hiszen tudjuk azt, hogy Irán volt az, aki a kínaiakkal a kőolaj szállításokat Yuanban számolta el. Most a legújabb információk szerint a iráni vezetés hajlandó arra, hogy újra visszatérjen a petrodollárok alapján való elszámolásra.
Ugye ez az amerikai gazdasági stabilitás alapja.
Pontosan így van, és ebbe a kérdésben ide veszük Venezuelát, és most Iránt, és tudjuk azt, hogy a venezuelai sűrű olaj, nehéz olaj, és az iráni könnyű olaj keveréséből párolták le a üzemanyag szükségletük egy jelentős részét a kínaiak.
Akkor a venezuelai akciónak is Kína kisorítása volt a cél, ez volt a háttér.
Így van, így van. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor az Egyesült Államok számára ez már egy jelentős eredmény. Más oldalról, ha igazak a hírek, és amit ön is említ, hogy közel 300 milliárd dollárnyi befektetést kívánnak eszközölni Iránban az újjáépítésre az öbölmenti államok és az Egyesült Államok garanciáival.
Sőt, Ázsia is van benne.
Igen.
Nem
igen.
Kína, hanem az amerikai
pontosan
érdek szférába tartozó ázsiai
állam. Pontosan. Tehát itt az alapkérdés az én számomra még az sem tisztázott, hogy valójában kivezeti Iránt. Mert ugye az iráni iszlám állam vallási vezetése vagy meghalt, vagy a fia, akit hogy úgy mondjam, fölkentek a folytatásra, róla hónapok óta nem hallunk.
Nem tudok, megsérült.
Így van, sűrűsen sérült.
Szóval arról,
de
az se tudják,
így vagy valahol hol tartózkodik, és nyilatkozatokat sem az első időszakhoz képest nem látunk. Ennél fontosabb az, hogy az iráni forradalmi gárda vezetése viszont egyre aktívabb. Ugyanakkor vannak ellenzők, akik azt mondják, hogy Iránban a mérsékelt politikai erők, akik hatalomra jutottak, akik az Egyesült Államokkal szeretnék normalizálni a kapcsolatokat. És ha ez igaz, és az irániak beengedik az amerikaiakat és a velük szövetséges öbölmenti és ázsiai társaságokat, az megint csak egy világpolitikai szintéren jelentős változást hozhat, ami azt jelenti, hogy mind Kína, mind Oroszország Irán vonatkozásában hátrébb szorul. Ez az amerikaiak számára egy újabb taktikai szintű eredmény lehet, ami az összegész képet, ha nézzük, hogy az Egyesült Államok az elmúlt fél egy év során a világtengereken, a szűk átjárókon hogy foglalt új pozíciókat, illetve milyen új stratégiát kezd el kiépíteni a tengerek ellenőrzését, illetően ezzel kapcsolatban, akkor azt kell mondjuk, hogy az amerikaiak jelentős sikereket tudnak most elkönyvelni, még akkor is, hogyha az alapvető céljukat nem érték el Iránban.
Úgy tűnt, hogy Irán nem is az, hogy megsemmisítése, de legalábbis megbénítása volt itt a fő cél. Ugye az, hogy a nukleáris készleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy fegyvert állítsanak belőlük elő, azaz hát atomfegyvert, azt megsemmisítsék. Na most közben itt ez a bizonyos gazdasági megállapodás, és valószínű itt volt a közös a cél Izraellel. Hiszen ugye Izrael fenyegetve érzi magát.
Pontosan.
Itt szövetségesek egy irányba tudtak mozdulni. Igen, ám csak pont erről nem született megállapodás. Ugyanakkor itt van ez a hatalmas pénzösszeg, amelyet nem államok állnak, egy újjáépítés, infrastruktúra, de hát hozzáférés a bányászathoz, hozzáférés a mezőgazdasághoz. Voltak éppen a háborúval Irán kinyitná. Ja, megszűnnének a szankciók. Voltak éppen a világ gazdasági vérkeringésébe kapcsolná ez a megállapodás. Igen. Vissza Iránt. Ez nem tetszik az izraelieknek, vagy az, hogy nem sikerült az atomfegyvert eltávolítani tőlük végleg.
Igen, szerintem itt két probléma van. Az egyik az az, amit ön említ, az atomfegyver kérdése. Hiszen itt egy ilyen homályos megállapodás tervezet szivárgott ki, hiszen első körben azt mondták az amerikaiak, hogy ezt a dúsított urán készletet el kell vinni Iránból, és nem szabad ott hagyni. Most azt mondják, hogy ott maradhat, csak újra föl kell, úgy mondjam, hígítani, és utána nukleáris erőműben fűtőelemként kell majd hasznosítani, és ezt nemzetközi ellenőrzés mellett fogják lefolytatni. Azt gondolom, hogy ez az izraeli vezetés, vagy Izrael állam számára nem a legmegnyugtatóbb megállapodás. Hiszen az alapvető célt, hogy végleg kiiktassák annak a lehetőségét, hogy a térségben egy alapvetően Izrael ellenes politikát folytató állam atomfegyverhez jusson, ennek a garanciális elemei azért pillanatnyilag, amik tudunk, azt mondhatjuk, hogy nem túl erősek. A másik oldalról Izrael számára ugye van még egy másik probléma, közvetlenül a határai mentén ott van egy paramilitáns csoportokból, terrorszervezetekből, kvázi magánhadseregből álló síta félhold, amely fenyegeti a létében közvetlenül. A Hamasztól kezdve a Hezbollahon át, akár a jemeni huszikig mehetünk, tehát ebben a kérdésben sem vihetne az, hogy Izrael még a megállapodás feltételezett aláírás előtti utolsó órákban is keményen támadták Libanonban a Hezbollah állásait. Az izraeli hadsereg be is jelentette, hogy ha parancsot kapnak, akár Beirutot is elfoglalják. Tehát úgy tűnik, hogy az ő számukra a jövőt illetően az sem tiszta, hogy Irán továbbra is szponzorálni, támogatni fogja fegyverrel, kiképzéssel, pénzzel ezeket a terrorszervezeteket. Mert ha igen, ez folyamatos fenyegetettséget fog jelenteni Izrael számára a jövőben is.
Ugye ez volt az első szóváltás a Netanyahu és a Trump elnök között, illetve a Trump rápirított Netanyahu-ra, hogy mit csinálsz, te őrült. Ugye amikor éppen már megegyeztek volna, akkor ugye Izrael megtámadta a libanoni területeken lévő Hezbollah állásokat.
Pontosan így van. És hát én azt gondolom, hogy itt a két érdek, amikor elválik egymástól. Tehát Izrael belbiztonsági érdekei, és az Amerikai Egyesült Államok világpolitikai és világgazdasági érdekei itt ezen a ponton élesen elváltak egymástól. És nyilvánvaló, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének a vehemens mentalitását látva, ezt ő most nehezen tolerálja. Pláne akkor, amikor egyrészt idáig nem sikerült neki Ukrajnában békét teremteni, úgy ment bele ebbe a iráni kalandba, hogy abban bíztak, hogy ez egy rövid háború lesz, és egyszerűen és le tudják zárni, és egy diadalmenet lesz, hát ez sem valósult meg. Ugyanakkor november egyre inkább közeledik az amerikaiaknál a félidős választás. Tehát mindent összetéve ezért is ideges az amerikai elnök, én azt gondolom, és szeretném most már az amerikai állampolgárok felé, a szavazói felé eredményeket felmutatni, akár a benzinkúton az árakat illetően, akár munkahelyeket illetően is.
De milyen helyzetbe került Izrael ezzel a körülménnyel? Már csak azért is, mert a legutolsó üzenet az legalábbis hát, ami nyilvánosságra került, a G.D. Vance-től származik, és azt mondta az izraeli elnöknek, hogy ne támadja az utolsó szövetségest, azt az államfőt, aki még szimpatizál vele egyáltalán az egész világon.
Igen,
ezzel így kimondta azt, hogy Netanyahu egyedül van most már teljesen.
Igen, és ez Izrael kül- és belpolitikáit tekintve, mióta Izrael állam létezik, ez a rémálmuk. Tehát, hogy egyedül maradnak. És ebben emlékeztetnék arra a folyamatra, ami Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is csak a Biden korszakig megyünk vissza. Láttuk azt, hogy egyrészt az egyetemi nagyvárosi központokban hogy erősödött föl az antiszemitizmus, és milyen fajta tüntetések indultak-e amerikai-európai elit egyetemeken nagyvárosokban, ugye palesztin párti és Izrael-el szembeni tömegtüntetések indultak meg, és itt nyilvánvaló, hogy mind az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európában az iszlámvallású szavazók megnyerése egyre fontosabb tétellé válik, ahogy nő a létszámuk. Másrésztről azt is látni kell, hogy az Egyesült Államokban a demokrata párti zsidó elit, gazdasági elit messze nem tekint úgy Izraelre, mint egy anyaországra, akit nekik meg kell védeni, támogatni kell. Tehát az Egyesült Államokban élő vagyonos zsidóság is ketté vált. Van egy, amelyik a republikánusok mellett kötelességének érzi továbbra is támogatni minden erővel Izraelt, és van a liberális zsidó gazdasági elit, amelyik viszont már nem így tekint erre az államra. Emlékezünk Soros Györgynek a kijelentése, hogy neki semmit nem jelent Izrael állam. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez a kettős probléma jelentkezik, és ez alapvetően az Egyesült Államoknak a Izraellel kapcsolatos politikáját is behatárolhatja, főleg akkor, hogyha azt nézzük, hogy a térségben más államok, hogy úgy mondjam, most jelentkeznek az Egyesült Államoknak, hogy ők szívesen lennének stratégiai szövetségesé. Akár az öbölmenti államokat nézzük, akár Szaúd-Arábiát nézzük, pont az iráni konfliktus kapcsán sokkal hajlandóbbak arra, hogy az amerikaiakkal még szorosabbra vonják a katonai és gazdasági kapcsolataikat.
Szóval azt jelenti, hogy Izrael elszigetelődhet?
Könnyen.
Politikailag, igen. Diplomáciailag, és ráadásul ugye hát a források jelentős része azt az amerikai kongresszus szavazza meg, és a fegyverek is amerikaiak, erre hivatkozott GDPS is.
Így van, és plusz van egy több évtizedre visszatekintő hírszerzési együttműködés is, tehát az amerikaiak technikai hírszerzéssel nagyon komolyan segítik az izraelieket abban a munkában is, hogy mondjuk az ország biztonságát tudják garantálni.
Hát ez ugye műholdas rendszer. Abszolút. És egyéb,
így
ugye
van.
Ezek a
bizonyos. Így van, tehát hiába tudjuk, hogy nagyon komoly high-tech cégeik vannak az izraelieknek, és nagyon komoly fejlesztései, de amikor arról van szó, hogy a hatalmas befektetésekkel olyan műholdas rendszereket kell létrehozni, ott az Egyesült Államok pillanatnyia még egy megkerülhetetlen pozíciókban van.
Na most, hogyha Izraelről ez most már nyilvánvalóvá vált, akkor ez a klasszikus logika szerint az ellenfeleit éppen hogy bátoríthatja.
Igen, és nem véletlen az, hogy az iráni vezetés részéről egyre másra halljuk a győzelmi jelentéseket, tehát ők most a lakosságuk felé alapvetően azt kommunikálják, hogy győztek, Tehát egy olyan háború vagyunk túl reményeim szerint, hogy mind az amerikaiak, mind az irániak azt mondják, hogy győztek. És hogyha az irániakat nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy valóban azok az egy, amiről beszéltünk is, az amerikai elképzelések nem váltak valóra, egy iráni kormányváltást és rendszerváltást illetően. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az irániak rájöttek arra, hogy egyrésztről nem biztos, hogy csak a high-tech fegyverekkel lehet a hatalmukat a térségben biztosítani, lásd atomfegyver, hiszen látjuk, hogy a Hormuzi szoros most éppenséggel gyors naszádokkal és nem hadihajókkal is le tudják zárni, tengeri aknákkal le tudják zárni, tehát, hogy úgy mondjam, kézműves eszközökkel is a világ legerősebb hadseregével szemben érdemi ellenállást tudnak kifejteni. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy arra is rájöttek, hogy a Hormuzi szorossal akár egy gazdasági fegyver is a kezükbe kerülhetett, hiszen az új elképzelések szerint Irán most azt mondja, hogy néhány hónapig ingyen lehet közlekedni a Hormuzi szoroson, de azt követően vámokat fog kivetni minden egyes tankerre, amelyik áthalad a szoroson. Tehát egy állami adóbevételre számít majd ebből.
Most azzal, hogy itt a tárgyalások megakadtak, azaz a következő pont, a következő találkozó nem következett be. Milyen hatása van ennek az olajpiacra, logika szerint? Már csak azért, mert itthon is, hogy egy kicsit hazai viszonylatokat is hozzunk be a képbe. Ugye itt a kormány már örömmel bejelentette, hogy esik az olajár, úgyhogy itt az ideje el lehet törölni ezt a bizonyos védett árat a üzemanyagkutakon. Aztán szakértők elmondták, hogy ez nem így van, nem a napi árat kell nézni, mert hogyha most vesznek valamit, az hónapokkal később kerül majd ugye a finomítás után a benzinkutakra, és annak lesz majd ez az ára. Itt még a korábbi drága áron vett nyersanyagból előállított üzemanyag van a kutakon. Na de, innentől kezdve akkor megint bizonytalan lesz az olajár?
Igen.
És ezért fontos ez a kérdés nekünk.
Valóban így van. Tehát ahogy a tőzsdék nagyon gyorsan reagáltak, és amit ön is említ, ugye, hogy 75-67 dollárra esett $100 körüli árról azonnal erre a reménybeli amerikai-iráni megállapodásra a kőolaj világpiaci ára. Ugyanakkor pillanatnyilag, amit ön említ, hogy még az olcsó olajnak a finomítóba érkezése odébb van, ehhez még azt is tegyük hozzá, hogy a stratégiai tartalékokat oldották fel az államok, hogy a saját működő képességüket, a lakosság üzemanyaggal ellátását biztosítani tudják. Tehát a stratégiai tartalékok visszatöltése, illetve a Hormuzi szoroson belül rekedt hajóknak a rendezett körülmények között való kivezetése, az is hosszú időt fog igénybe venni, és még egy dolgot, amiről nem beszélnek pillanatnyilag, azért a háború során az öbölmenti államoknál vagy az LNG előállító üzemekben történtek jelentős sérülések.
De Katar például az egyik legnagyobb
ilyen. Pontosan. Vagy a kőolaj kitermelő kutak is sérültek. Tehát azt mondják, hogy ezeknek a helyreállítása hosszú hónapokat, sőt akár egy-két évet is igénybe vehet. És akkor ehhez tegyük még hozzá ezt a jelenlegi bizonytalansági tényezőt, márpedig az olajár, azt látjuk, hogy borzasztóan hektikusan, idegesen reagál minden egyes hírre, vagy álhírre, vagy információra, és ebben a helyzetben az, hogy ahogy megyünk bele az év második felébe, hogy mire lehet számítani, azt gondolom, hogy ezt a csillagjósok se tudnák megmondani most még.
Szóval olajár tekintetében a bizonytalanság továbbra is fennáll, ehhez kell az intézkedéseket idomítani.
Abszolút,
illetve
mértékben.
Ezzel kapcsolatban
igen,
kell
és
megtenni.
Ehhez azt is tegyük hozzá, hogy Oroszország vonatkozásában is, ugye ott van még mindig az orosz-ukrán háború kapcsán, az Unió 21. embargós csomagot fogadta el.
Most már egy évre ráadásul,
nem
is úgy,
nem fél évre,
két
hanem egy évre.
Ez azt jelenti, hogy hosszú harcokra készülnek továbbra is.
Egyrészt, másrészt pedig úgy tűnik, hogy a Unió vezetői a britekkel kiegészülve továbbra is eltökéltek a tekintetben, hogy Ukrajnát támogatni kell, és Oroszországot térdre kell kényszeríteni. Eddig ennek a költségei azt gondolom, hogy jelentősen megterhelték az Uniót, másrésztről pedig, ha az oroszok meggondolják magukat, és itt erre Vlagyimir Putyin tett utalásokat, miszerint akkor ő zárja el akár az LNG szállításokat Európa felé, akár a kőolajvezetékeket, és itt gondoljunk a Magyar Barátság kőolajvezetékre is, hogy nem ukránok kell, hogy megtámadják, hanem az oroszok azt mondják, hogy nem szállítanak Európa irányába. Na, annak a következményei az öbölmenti kiszámíthatatlan helyzettel együtt, azt gondolom, hogy még inkább kockázatossá teszik a közeljövőnket ebben, az, legalábbis ha erre az évre nézünk előre.
De hogy mennyire változik a helyzet? Hát 2-3 héttel ezelőtt Putyin maga nyilatkozta azt, hogy az északi áramlat éppen maradt részén, ők bármikor újra tudják indítani a gázszállítást Európába. Csak politikai döntés kérdése. Azaz fogadják-e, vagy nem fogadják?
Pontosan.
Most ahhoz képest meg megint egy fordulat.
Igen, és ennek nyilvánvaló, hogy az is az oka az oroszok része, hogy ezzel megint csak térünk vissza a világpolitikai színpadra, az amerikaiaknak tettek gesztust. Hiszen Kanadában az oroszok és az amerikaiak a kiszivárgott hírek szerint abban is megállapodtak, hogy az oroszok odaengedik az amerikai tőkét, hogy az Európába haladó vezetékeket vásároljanak be, és amerikaiak működtessék ezeket a hálózatokat. Márpedig az Egyesült Államoknak szintén stratégiai érdeke lenne. Tehát innentől kezdve az orosz elnök azért mond ilyeneket, mert ezzel Donald Trump felé is tesz egy gesztus, hogy mi holnap újra indítjuk, beszéljétek meg a szövetségeseitekkel, hogy valójában mit szeretnétek csinálni. Tehát ezzel most megint a labdát átdobta az amerikai térfélre, hogy az európaiakat azt győzze meg Donald Trump. Az oroszok, ne felejtsük azt sem el, hogy az iráni-amerikai konfliktusnak az egyik legnagyobb nyertesei, hiszen az olajárak, ahogy az egekbe szöktek, az orosz állam elkezdte föltölteni a kiürült kasszáját, hiszen dupláron tudták, vagy közel dupláron adni az üzemanyagot, meg a kőolajat és a földgázt.
Akkor tulajdonképpen Európa egy kicsit egyedül maradt, hiszen az amerikaiak meg az oroszok közelednek egymáshoz, közös nyersanyag kitermelésről is van szó.
Hát ha Izrael kapcsán beszéltünk erről, akkor azt gondolom, hogy ugyanilyen joggal beszéltünk Európa vonatkozásában is erről a problémájáról, hogy Európa a világpolitikai színpadon elszigetelődik.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Horváth József biztonságpolitikai szakértőnek, vezérőrnagynak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk El Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit